Most szeretettel köszöntök én is mindenkit, tehát a nap fénypontja az nem én vagyok, hanem Jézus Krisztus, aki miatt itt vagyunk, aki elvégezte sok-sok embernek az életében azokat a változásokat, ami abban segített bennünket, hogy teljesen más emberré tudtunk válni, mert aki az Istennel találkozik, az más emberré válik. Egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy mi van e mögött. Amit ma el fogok mondani, illetve először elolvasni a Bibliából, Jézus tanításából, az egy olyan szakasz lesz, ami nagyon-nagyon bátorító. Ha ki akarnám gyűjteni a Bibliából a legbátorítóbb részeket, akkor valószínűleg ez mindenképpen közötte lenne. Jézusnak a tanításaiból szeretnék idézni. Amikor ez elhangzott élőben, akkor a környezet az valami olyasmi volt, hogy kint voltak a szabadban az emberek, sokan oda gyűltek Jézus köré, és figyelték Jézust, és Jézus elkezdett beszélni hozzájuk, és hát ezeket mondta, amit most mindjárt el fogok olvasni nektek. Arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok elképzelni, hogy itt van Jézus, ülsz esetleg a fűbe vagy egy kövön, figyelsz rá, és hallgatod ezt. És ha nem csak hallgatod, hanem komolyan veszed, hogy engeded, hogy a szívedet, a lelkedet átjárja, akkor szerintem sokkal boldogabb leszel, sokkal kevesebb stressz lesz az életedbe, sokkal felszabadultabb leszel, szóval áldott leszel. Ezt mondja Jézus Krisztus. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajatok szála is mind megvannak számolva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. A tanítványaihoz így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok, mert több az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár csak egy arasznyival is meghosszabbítani az életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliumokat, miként növekednek, nem fáradnak és nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, holnap pedig nincs, a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket kicsiny hitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezik, a ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek mind megadatnak nektek. Ne féljtek kicsiny nyáj, mert úgy tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. Hát ezt tanította Jézus. Szóval, hogyha tegnapra visszaemlékeztek, akkor ezt úgy tudjuk megjegyezni, hogy van Isten, igaz? És azt mondja, hogy nagyon szeret bennünket, az Isten a szívét adja nekünk, és gondoskodni, és vezetni akar bennünket. És vannak emberek, akik ezt elfogadják, vannak emberek, akik ezt elhiszik, és vannak emberek, akiknek ez egy olyan távoli információ. De nézzük csak meg, hogy miről beszél itt Jézus. Elkezd Jézus nagyon egyszerű példákat hozni. Gondoljatok a növényekre. Nem tudom, kinek mi a kedvenc növénye, vagy a kedvenc virága, amiben szeretsz gyönyörködni. Azt mondja Jézus, hogy nézzétek csak meg ezeket a növényeket, akár a füvet, akár a virágokat, vagy a liliumokat, bármilyen növényre gondolhattok, az Isten gondoskodik róluk. Ezek a növények nem aggódnak, ezek a növények nem csinálnak tulajdonképpen semmit, csak léteznek, és a létezésük egyszerűen visszatükrözi az Istennek a gondoskodását. És Jézus azt mondja, hogy ahogy működik az Isten gondoskodása a növényeken keresztül, hogy pompáznak és mutatják a szép virágokat, vagy a zöld levelüket, vagy egyszerűen az élet sugárzik belőlük, az Istennek a gondoskodása benne van, ezért azt mondja, hogy ha a növényeket így gondozza az Isten, ha így gondoskodik az Isten, akkor gondolj arra, hogy te, aki az ember vagy, aki a teremtésben fölötte vagy jóval a növényeknek, ha Isten ennyit ad a növénynek, akkor mennyivel inkább többet ad az embernek? Ez jó hír? Hogy a legszebb virágnál te szebb vagy. Vagyis az ember a legszebb virágszál, azt is mondhatnánk a Biblia alapján. Hogy az Isten gondoskodni akar rólunk, és be akarja tölteni a szükségeinket. A mezei lilomokon keresztül, a fűvön keresztül, és minden növényen keresztül Isten erre akar emlékeztetni bennünket. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy alapelvet megértsünk. Az Isten gondoskodása nem attól függ, hogy te milyen ember vagy. Az Isten azért akar gondoskodni rólad, mert te egy ember vagy. Ugye ez nem mindegy. Nem az a lényeg, hogy milyen ember vagy, hanem hogy ember vagy. A növények nem azért kapnak gondoskodást, mert szupernövények vagy nem szupernövények, hanem azért, mert növények. Mert léteznek, mert Isten adott nekik életet, és aminek Isten életet ad, arról az Isten gondoskodni akar, mert ő a teremtő Isten, aki felelősséget vállal mindazért, amit létrehozott. És felelősséget akar vállalni a te életedért is, az enyémért is. Ha engedte, hogy megszülessél erre a földre, akkor azt jelenti, hogy Isten gondoskodni akar rólunk. Szóval nem az a kérdés, hogy mennyire vagy jó keresztény, vagy mennyire nem jó keresztény, ez is egy fontos kérdés, de most nem erről beszélünk, hanem ha te ember vagy, ha megszülettél erre a virágra, akkor az Istennek a gondoskodása, az Istennek a szeretete működik az életedben, és minél inkább működni akar. Azt mondja Jézus egy másik helyen, hogy ahogy engem, mármint őt szereti az Isten, az Atya, azt mondja, én is úgy akarlak szeretni benneteket. És az Isten szeretete az teljes szeretet. És ezzel a teljes szeretettel akar fordulni az ember felé. Hogy az ember észrevegye, vagy felfedezze azt, hogy az Isten gondoskodó Isten. Tudjátok, vannak olyan emberek, akik átélik és megtapasztalják az Isten szeretetét vagy gondoskodását, hiszen megszülettek erre a világra, és rengeteg olyan dolgot élveznek, ami az Istentől jön, de mégse vesznek ebből semmit észre. A fizikában van egy ilyen alap, hogy vannak ezek a fekete lukak, vagy fekete lyukak, amelyek minden energiát beszívnak. Vannak itt fizikusok? Ugye ez így működik, hogy minden energiát beszív, és semmi nem jön ki belőle. Vannak ilyen emberek, akik így működnek. Vagy élik az életüket, és bármi jön, mindent befogadnak, minden kell nekik, de semmi nem jön ki belőlük. Ezeket az embereket is szereti az Isten. Ezeket az embereket is az Isten gondozza. Ezeknek az embereknek is az Isten adta az életet. Ezekre az emberekre is érvényes az, amit mond a Biblia, hogy ahogy a növényeket gondozza az Isten, úgy akarja gondozni az embert is. De ha mi nem ilyenek akarunk lenni, nem csak be akarunk fogadni mindent, hanem szeretnénk visszatükrözni valamit abból, amit az Isten adott nekünk, hát ez egy következő lépés. De az Isten gondoskodni akar rólunk. És azt is mondja Jézus, hogy ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Napjainkban nagyon népszerű az ilyen street food kajás dolog megoldás, tehát rohanunk mindenhonnan, és mindig rohanunk, és egyik helyről a másikra, és arra sincs időnk sokszor, hogy bemenjünk valahová, tehát az utcán lehet kajálni. De tudjátok, ez nem a 21. századnak a vívmánya. Jézus idejében nagyon sok ilyen street foodos dolog volt, tehát alapvetően az utcán történt nagyon sok minden. És az utcán, ahogy járkáltak az emberek, mindenféle ételt lehetett venni az utcán. És az egyik ilyen egyszerű étel, ez a sült veréb volt. Valaki evett már sült verebet? Senki? Mi nem kóstolta? Szerintetek mekkora egy veréb? És nem tudom, mondjuk egy ilyen arasz, az én kezem az mennyi, talán 20 cm, talán ekkora nincs egy veréb, igaz? Tehát mondjuk fele, tehát 10 cm mondjuk így a veréb. Képzeljétek el, hogyha egy verebet megfognak, és mondjuk megszabadítják a tollaitól, meg kicsit előkészítik, meg is sütik, akkor az mekkora lesz? Mondjuk ilyen 5 cm-es kis valami. Egy ilyen chips méret, igen. Veréb chips lesz belőle. Szóval azt mondja Jézus, hogy gondoljatok csak arra, hogy sétáltok az utcán, megéheztek, és enni akartok valamit, és ez egy ilyen alapdolog volt, hiszen a verébből sok van, meg tudták fogni a verebet, meg tudták sütni a verebet. Tehát ez egy elérhető lehetőség volt. És azt mondja Jézus, hogy emlékezzetek arra, hogy amikor oda mentek és vesztek ételt magatoknak, és ha 5 verebet vesztek, akkor 2 fillért kell érte fizetni. A fillér az a legkisebb pénz nem volt. És abból mondjuk 2-t adsz, akkor kapsz érte 5 verebet. 5 ilyen kis pici sült verebet. És ha valószínűleg ezt a 5 kis pici chipset, vagy valami sült verebet megeszed, akkor ez talán egy picit segített abban, hogy nem laktál jól, de tovább tudtál menni. És ha valakinek még 2 fillérje se volt, hanem 1 fillér, ami a legkisebb pénz volt, tehát ennél kevesebbet már nem lehetett fizetni, mert nem volt fizetőeszköz hozzá. Ha valaki 1 fillért adott, akkor 2 verebet kapott, tehát 2 ilyen kis chipset kapott érte. És Jézus azt mondja, hogy még 1 verébnek is van értéke. És az azért mondtam, mert 1 verebet nem lehetett venni. És gondolj bele, azt mondod, hogy jó napot kívánok, kérek 1 verebet, akkor nem értették, hogy most vagy 2-t, vagy 5-öt. Ha adsz 1 fillért, akkor 2-t kapsz érte, ha 2 fillért kapsz, akkor 5-öt kapsz érte, és akkor így sorba lehetett fölfelé menni. De 1 verebet nem tudtál venni, az 1 verébnek nem volt értéke. Az nem volt eladó. Az olyan kis pici volt, olyan jelentéktelen volt, hogy egyszerűen nem volt értéke. És azt mondja Jézus, hogy ha 1 verébnek is van értéke az Istennek a szemébe, akkor mennyivel inkább neked az embernek van értéke. És ez azért fontos, mert nagyon-nagyon sok ember küzd azzal, hogy értéktelennek látja magát. Én nem tudom, te hogy vagy ezzel, mennyire tartod értékesnek magad, de az Isten azt mondja, hogy értékes vagy. És hogyha egy fél adag és egy veréb is értékes az Istennél, akkor mennyire inkább te. Ha azt mondja az Isten, hogy még a hajad szála is számon van tartva, akkor ez azt jelenti, hogy az Istennél nagyon a fókuszban vagy. Nagyon ott van az életed, nagyon odafigyel rád az Isten, és nagyon nem mindegy az Istennek, hogy veled mi történik. És nem azért, mert jól életet élsz, vagy rosszat, hanem azért, mert te egy ember vagy. Neked Isten adott életet, és aminek az Isten életet ad, azért az Isten felelősséget vállal. Erről beszél itt Jézus. És tudjátok, nagyon-nagyon sokszor átélünk veszteségeket. Átélünk nehézségeket, valami elromlik, valamit ellopnak tőlünk, betegek leszünk, valaki átver bennünket. És amikor jönnek ezek a veszteségek, nem úgy sikerülnek a dolgaink, ahogy mi elterveztük, ennek a következménye nagyon sokszor az, hogy egy ilyen vesztesnek érezzük magunkat. Nagyon sokszor a mi bűneink következménye az, hogy valami nem jól működik, és vesztesnek érezzük magunkat. De a Biblia azt mondja, hogy Isten még egy szerencsétlen verébre is oda akar figyelni. Még egy ilyen vesztes emberre is oda akar figyelni. Mindenkire. És ezért lehetek én itt, ezért lehetsz te itt, hogy az Isten ilyen gondoskodó Isten. Gondoljatok csak bele, hogy Jézus, amikor járja a városokat és a falvakat, amikor találkozik emberekkel, és valakin segít, azok az emberek, akiken segít, azok ilyen veréb kategóriába tartoznak. Szerencsétlennek érzik magukat. Egyszer Jézus találkozik egy Zákeus nevű emberrel, aki ilyen kicsike volt. És tudjátok, ha valaki mondjuk nem elég magas, lehet, hogy ez neki problémát okoz, és ennek az embernek is ez problémát okozott. Fölmászott a fára, és úgy akarta Jézust nézni. És Jézus a nagy tömegből kiválasztja a legkisebb embert, és azt mondja, hogy szeretnék veled beszélgetni, szívesen elmegyek hozzád. Oda megy ahhoz, aki talán a legkisebbnek érezte magát, aki ilyen verébnek érezte magát. Mert Jézus kiválasztja ezeket az embereket. Egy másik helyen, amikor Jézus elmegy egy akkori kórházba, ahol csomó ember ott van, és betegek, szerencsétlenek az emberek, nyomorúságban vannak, és találkozik valakivel, aki a legrégebb óta ott van ebben a kórházban, ebben a Bethesda nevű kórházban. Azt mondja a Biblia, hogy 38 éve van ott. És képzeljétek el, 38 éve feküdni betegségben. És Jézus körbenéz a csomó beteg között, és kit választ ki? A legszerencsétlenebbet. Aki a legbetegebb, akinek már semmi reménye nincs semmire, aki úgy érzi, hogy én vagyok az az egy veréb, akinek semmi értéke nincsen, és Jézus oda megy hozzá, és van egy kérdése. Akarsz meggyógyulni? Mi lenne, rendben jön az életed? Ugye mennyire fantasztikus az Isten, hogy gondoskodni akar az Isten rólunk. És hogyha ha olyan érzéseink vannak, hogy olyan élethelyzetbe kerülünk, hogy néha ilyen vesztesnek érezzük magunkat, vagy kicsinek érezzük magunkat, vagy úgy érezzük, hogy nem jól mennek a dolgaink, akkor az Isten jön és azt mondja, hogy én szívesen ott vagyok melletted, én gondoskodó Isten vagyok. Én vagyok az, aki tudok neked segíteni. Jézus ezt tanítja. És azért tanítja ezt, mert Jézus utána bemutatja, hogy ő a veszteségből hogy tud hozni győzelmet. Hogy tud lenni kicsi valaki, és utána hogy tud lenni óriási valaki. Mert a legnagyobb vesztes ezen a világon nem más, mint maga Jézus Krisztus. Gondoljatok csak bele, a mennyei dicsőségből eljön, mindenről lemond, és a legmélyebbre alázza magát, és megengedi azt, hogy leköpjék, hogy megalázzák, hogy megöljék, mindent megenged. A legmagasabbról a legmélyebbre jut. És aztán újra föltámad a halál után, és a legmagasabb dicsőségre megy. Ő bejárta ezt az utat, és neki van hatalma arra, hogy amikor mi vesztességet élünk át, akár mások hibája miatt, akár a saját bűneink miatt, de az Istenhez jövünk, és úgy érezzük magunkat, hogy Uram, szükségem van rád, akkor az Isten azt mondja, hogy itt vagyok. Akkor az Isten azt mondja, hogy én tudok neked segíteni. A legnagyobb veszteségben is, amikor pótolhatatlannak érezzünk a veszteséget, akkor is tud segíteni. Azt mondja Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami vagy aki elveszett. Szóval Jézus odafigyel mindenkire, és azt akarja üzenni az akkori hallgatóknak, a 21. század hallgatóinak, hogy ne felejtsd el, te vagy a legszebb virágszál. Isten gondoskodni akar rólad, és ne felejtsd el, hogy ott van egy szerencsétlen kis veréb, és senki nem tudja, hogy mennyi van belőle, és egyet több vagy kevesebb olyan, mint egy, nekünk ez nem számít. De az Isten még az egy verébre is odafigyel. Hát gondolj bele, nem sokkal értékesebb vagy te az egy verébnél? Hogy mennyivel többet érsz te az Istennél a szemében? Hadd mondjak néhány példát. Istennek volt egy nagy embere, aki nem egy ilyen veréb kategória, vagy nagy ember volt. Mindenki csodálta, hozzámentek tanácsot kérni. Próféta volt, bölcs volt, az Istennek a kijelentését nagyon világosan értette, úgy hívták őt, hogy Illés. Egyszer nagyon-nagyon elfáradt. Szoktatok elfáradni? Úgy eleged van mindenből. Nem akarod látni a munkádat, nem akarod látni a munkahelyedet, nem akarod látni a főnöködet, nem akarsz látni senkit és semmit, hagyjanak békén, elegem van az egészből. Istennek ez a nagy ember, ez az Illés ebbe a kategóriába került, hogy olyan nagyon üresnek érezte magát, olyan nagyon kiégetnek érezte magát. Elvonult az emberektől, és azt mondta, legjobb lenne meghalni, nincsenek az egésznek semmi értelme. Nem tudok semmi jót tenni, vagy nem tudok előre haladni. Zsákutcába jutottam, vége mindennek. És azt mondja, hogy inkább jöjjön a halál. A nagy ember összezsugorodik egy ilyen kis verébbé, egy ilyen kis senkinek érzi magát. És mit csinál az Isten? Nem azt mondja, hogy ja, itt van egy senki, ezzel nem tudok mit kezdeni, keresünk valami értelmes embert, akivel tovább mehet a dolog, hanem megkeresi ezt az Illést, aki bújdosik, aki elmegy az emberek közül, elmegy egy barlangba, oda megy az Isten hozzá, és megszólítja, és azt kérdezi, hogy mit csinálsz itt, Illés, hogy vagy? Ez annyira bátorító, hogy amikor valaki el akar vonulni, el akar tűnni, valaki elfáradt, valakinek elege van mindenből, akkor az Isten nem azt mondja, hogy ja, hogyha te így, akkor sajnálom, keresünk erős és értelmes és ambícióval teli és motivációval teli embereket, és megyünk tovább, hanem oda megy azokhoz, akik ilyen kis verébnek érzik magukat, és megkérdezi az Isten, hogy hogy vagy, mi újság van mostanában veled? Tudok neked segíteni valamiben? Szeretnél meggyógyulni? Szeretnél helyreállni? Mert ha igen, akkor van erre lehetőség. Egy másik példa, ami nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon sokat jelenthet, ha úgy átéljük ennek a valóságát. Péternek az élete, hogy Péter ott van Jézussal, amikor Jézus szenved, amikor megalázzák, és Péter elgyengül, és megtagadja Jézust. És azt mondja, hogy én nem is ismerem ezt az embert, semmi közöm hozzá, soha nem láttam. És Jézus ott van tőle nem messze, és tudja, hogy mi történik. Előre mondja neki, hogy te nem vagy olyan erős, mint ahogy gondolod, te nem soká össze fogsz omlani. Te azt hiszed, hogy mindent tudsz, de nem tudsz sok mindent, és problémák következnek majd, és be is következik ez. Jézus látja, hogy ott van valaki, akire ő nem tud számítani, aki tulajdonképpen egy ilyen kis verébként összezsugorodik, és menekül, és összezavarodik, és megtagadja Jézust. És Jézus a feltámadás után kit fog megkeresni? Kivel fog személyesen találkozni? Kivel fog ott a galilai tó partján beszélgetni egy nagyot? Azzal a valakivel, aki a legszerencsétlenebb. Aki megtagadja, aki összezavarodik, aki a legmesszebb kerül Jézustól, oda megy hozzá, és azt mondja, hogy szia Péter, szeretsz engem? Mert én szeretlek téged. Ugye milyen nagy szíve van az Istennek? Az Isten szívébe beleférsz te is, beleférek én is, belefér a kisveréb, belefér a nagyholló, belefér a szerencsétlen fűszál, és belefér a legnagyobb, vagy legszebb virágszál, és minden belefér. Akinek az Isten életet ad, azért az Isten felelősséget vállal, és azt az Isten vezetni akarja, és gondoskodni akar az Isten róla. Képzeljétek el, nem túl régen, pár nappal ezelőtt olvastam egy beszámolót arról, ez a Christian Post nevű újság, azt írta, hogy az egyik ISIS harcos, tudjátok, ez az iszlám állam, aki halomra öli a keresztényeket, és pusztítanak mindent, az egyik ISIS harcos megtért. És ez nem csak egy ilyen elképzelés, beszámolók vannak most már róla, és ő is bizonyságot tett arról, hogy megtért ez az ember azért, mert két dolog segítette őt ebben. Az egyik kivégzésnél, amikor keresztényeket kivégeztek, az egyik keresztény elővette a zsebéből a Bibliát, és odaadta neki, és azt mondta, hogy tudom, hogy meg fogsz ölni, de ezt neked adom. És aztán megölte ezt a keresztényt, de a Bibliát eltette. És később annyira kíváncsi volt, hogy mi van a Bibliában, hogy elkezdte olvasni. És ahogy olvasta a Bibliát, kétszer Isten álmában megszólította ezt az embert, és az első az volt, hogy miért ölöd az én népemet? Ezt ő mondta el. Hogy azt kérdezte tőle egy fehér ruhás valaki, aki Jézusnak mutatkozott be, hogy miért ölöd az én népemet? És ez teljesen megállította ezt a fickót. Néhány nappal később újra megjelent neki Jézus, és azt mondta, hogy azt szeretném, ha bizonyságot tenni rólam. És ez a valaki ott hagyta az ISIS-t, a YWAM nevű szervezetnek az egyik misszionáriusát megkereste, és azt mondta, hogy szeretnék misszionárius lenni, szeretném Jézus követni, most mit kell csinálni. Tudjátok, ha azt mondanánk, hogy az ISIS harcosokat ki lehetne vonni a forgalomból, akkor lehet, hogy fölemelném a kezem, és azt mondom, hogy de jó lenne. Szóval, hogy elég már a kárból, elég már az öldöklésből. De az Isten nem azt mondja, hogy kivonjuk őket a forgalomból, hanem azt mondja az Isten azoknak, akik a legtöbb kárt csinálják, a legszerencsétlenebbek, akik talán a legtávolabb vannak az Istentől, hogy megszólítja őket, és azt mondja, hogy gyere. Ez valami fantasztikus dolog. Erre lehet, hogy én vagy te nem lennénk képesek. De az Isten képes rá. És az Isten ezt megteszi. Mert az Isten szereti az ISIS harcost, szereti a jelenlévő embereket, és szeret mindenkit, akinek életet adott. Azt mondja a Biblia, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden ráadásul majd megadatik nektek. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék most mondani. Tudjátok, kétféle módon lehet élni az életünket. És mind a kétféle módban elég sok ember beletartozik. Az egyik kategória az, amikor élik az emberek az életüket, fölkelnek és lefekszenek, dolgoznak, keményen gyereket nevelnek, munkába járnak, pénzt gyűjtenek, autót vesznek, házat vesznek, nem tudom. Szóval úgy tele van az életük mindennel, ami a hétköznapokról szól, azért, hogy legyenek ünnepnapok is, legyen pihenés is. És ha egy kicsit idő marad majd, akkor még lehet, hogy a templomba is elmegyek, lehet, hogy még az Istennel is egy kicsit foglalkozok. És valami esetleg hát, ha az Istennek is marad. Akik így élik az életüket, azokat is szereti az Isten. De az Isten fölajánl valamit. És Jézus erről beszél itt a tanítás végén, amikor elmondja, hogy te vagy a legszebb virágszál, amikor azt mondja, hogy értékesebb vagy egy verébnél, azt mondja a végén, hogy de tudjátok, a legtöbbet akkor tudod kihozni az életből, ha azt mondod, hogy én az Isten országát és igazságát akarom keresni, és Isten ráadásul meg fogja áldani az életedet. És megáldja azt, amit csinálsz a hétköznapokban, megáldja a munkádat, megáldja az anyagi életedet, megáldja a terveidet, megáldja a jövődet. De nem mindegy, hogy hol van a hangsúly. Belevetjük magunkat teljes egészében mindabba, ami a fizikai élettel kapcsolatos, és talán marad valami az Istennek, vagy azt mondjuk, hogy áttesszük a hangsúlyt ide, és azt mondjuk, hogy Istennek adom az életemet, persze akkor is dolgozunk, akkor ha vannak gyerekeink, azokat neveljük, ha iskolába járunk, akkor persze tanulunk, de az Isten megáldja ezt. Azt mondja, hogy ráadásként adja. Az Isten jó indulatából, jó kedvéből fog megáldani téged, és nem úgy, hogy görcsölünk, és mindent elkövetünk, és mégse sikerül semmi. Most bemerítésre készülünk, és nem soká majd eljön ez a pillanat. De aki eljut idáig, Ági, vagy a Levi, vagy sokan, akik átéltük, vagy tudjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a lényeg, hogy Istenre helyezni a hangsúlyt, azt mondjuk az Isten országa is az igazsága, és a többi az elkezd működni. Ha nem itt van a hangsúly, hanem minden máshol van a hangsúly, és úgy néha-néha belefér az Isten, akkor is szeret az Isten. De hát ez nem az igazi. Jézus azt mondja, hogy lépjetek egy lépcsőt előre, vagy egy lépést előre. Ne önmagad körül forogjál, nem csak ez a fizikai földi életbe gondolkozzál, hanem gondolkozz Istenben. Bízzál benne, és ő meg fogja áldani az életedet. Jézus ezt mondja Lukás 12-ben, a befejezésben, hogy ne féljtek kicsi nyáj, vagy ne féljtek kis csapat, vagy ne féljtek kis verép, hogyha úgy érzed magad. Vagy ne félj, hogyha úgy érzed, hogy gondjaid vannak, vagy problémáid vannak. Azt mondja, hogy úgy tetszett az Istennek, hogy neked akarja adni az Isten országát. És az Isten országa az jóval több, mint a fizikai ország, jóval több, mint az a fizikai valóság, ami körülöttünk van. Amikor Isten fölcsillantja ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy én sokkal többet akarok neked adni, mint amit te el tudsz most így képzelni, vagy amire egyébként vágynál, akkor az Istenre bízod az életedet. Ha keresed az ő országát és igazságát, akkor elkezdenek működni a dolgok. Szóval, hogyha összefoglalom ezt az egészet, akkor Jézus azt mondja, van arra lehetőség, hogy aggódjál reggeltől estig, idegeskedjél, rengeteg stresszben éld az életedet, ez egy opció, ez egy lehetőség, nyugodtan lehet csinálni, de azt mondja Jézus, ez alapvetően a pogányoknak az eszközrendszere, azoknak, akik nem akarnak hinni és nem akarnak bízni az Istenben. És van egy másik lehetőség, és erről beszél itt Jézus, hogyha keresed az Isten országát és igazságát, ha a hangsúly nem úgy magad körül van, hanem az Istenre teszed a hangsúlyt, és tőle várod a megoldást, benne bízol, úgy indulsz el munkába, hogy imádkozol, úgy teszed a dolgaidat, hogy az Isten megkérdezed, hogy mit kell most tennem, akkor egészen más dolgok kezdenek el működni. Nem kell annyit aggódni, nem kell annyi stresszt átélni, nem kell annyi feszültséget, és nem kell annyi nehézséget megtapasztalni, mert sokkal felszabadultabb tudsz lenni, mert tudod, hogy az Isten mondta, és az Isten vezet engem. Jézus ebben a nagyon egyszerű tanításban tulajdonképpen így mondja az Isten követésnek a lényegét. Lehet magunk körül forogni, aggódni és stresszelni és mindent csinálni, és talán sokkal hamarabb meghalni, mint ahogy az Isten tervezné, mert tönkretesszük magunkat, és lehet az Istenben bízni. Abban az Istenben, aki szereti a kisverebet, aki szereti a fűszálat, szereti azt az embert is, aki talán kicsinek vagy kevésnek érzi magát, persze azokat is, akik nagyon büszkék, és nagyon tudják, hogy mit kell csinálni, azokat is szeretné magához vonni. Szóval nem mindegy, hogy Istenben bízunk, vagy pedig saját magunk körül forgunk. Pál apostol ezt mondja, a reménység nem szégyenít meg, mert a szívünkbe árad az Isten szeretete a Szentlélek által. Akarod, hogy a szívedbe áradjon az Istennek a szeretete? Hogy mindez ez a gondoskodás, vagy az, amit Jézus tanított itt, az ne csak egy ilyen infó legyen, hogy te szép, de jó, de aranyos az, hogy Jézus mennyire odafigyelő, és megyünk, és tesszük azt, amit eddig tettünk, és semmi nem változik. Vagy megnyitjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy de jó lenne a szívem báradna az Isten szeretete. De jó lenne a Szentlélek elkezdene működni az életemben. Talán jobban, mint eddig, vagy ha eddig egyáltalán nem működött, akkor kezdődjön ezt el. Mielőtt meghallgatjuk a bizonyságtételeket, én hadd kérdezzem meg tőletek most ezt, amit Jézus is kérdezett. Akarsz az Istenben bízni? Akarod az Istenre bízni az életedet? Akarod, hogy igaz legyen, hogy a reménység az nem fog megszégyeníteni téged, mert a szívedben ott van az Istennek a szeretete, az Istennek a jelenléte a Szentlélek által. Ez egy elérhető valóság. Ez egy olyan lehetőség, amit fölkínál Jézus, és azt mondja, hogy tessék. Akarod elfogadni? Ez egy ajándék. Ez egy valóságos megoldás. És hogyha kinyújtod a kezed és elfogadod, akkor elkezd működni az életedben. Kérem, hogy most imádkozzunk. Úr Jézus, annyira nagy és annyira fölfoghatatlan ez a gondoskodás és ez a szeretet, amit te tudsz adni. Sokszor nem is értjük, csak valamit átélünk belőle, valamit megtapasztalunk belőle. De köszönjük, hogy ez így van, és köszönjük, hogy minden szabad igaz. És imádkozom azért, Uram, hogy ma is végezd azt a csodát el, hogyha bárki itt ma megnyitja a szívét, ha valaki úgy érzi, hogy szüksége van rád, akkor kérlek, hogy költözz be az életébe. Imádkozom azért, Uram, hogy az a isteni gondoskodás ez a törődés, ez az isteni szeretet, ez hadd legyen a mindennapjainknak a része, hogy ne felejtkezzünk erről el. Imádkozom azért, Uram, hogy akik most úgy vannak itt, hogy talán fáradtan van, talán úgy, mint Illés, hogy kiégve, talán úgy, mint Péter, hogy megtagadtak téged, de mégis, amikor te újra megszólítod őket, akkor a szeretetedet akarod kifejezni. Uram, kérlek, hogy változtass meg bennünket, és akinek szüksége van, Uram, a változásra ad, hogy megtörténhessen. Akinek bűnei vannak, kérlek, bocsásd meg. Aki tele van feszültséggel, kérlek, szabadítsd föl. Akinek rendezni kell valamit, adj neki erőt, Uram, hogy tudja rendezni. És akinek kérdései vannak, kérlek, Uram, hogy a mennyei dicsőségedből te válaszolj. Imádkozom azért, hogy munkálkodj a szívünkbe. A következő percekben is, ami történik majd, hadd legyen ez is mindannak a bizonyítéka, hogy te szeretsz bennünket, te gondoskodó Isten vagy, hogy te szerető Isten vagy. Köszönjük, hogy ez így van. Legyen áldott a neved ezért. Amen. Amen.
Köszönjük, Pisti. Hát kérdés, hogy verébnek érzed magad, vagy sasnak? Tulajdonképpen mindegy, mert így is, úgy is szeret az Isten. Mondhatnád, hogy ne nézzél már madárnak. De ahogy mondtuk, az Isten az, aki üzen, és hogyha meg akarod hallani, akkor végképp nem vagy struc, aki a fejedet a homokba dugod, mert attól még, hogy nem veszel róla tudomást, attól még az úgy van. Van még egy dolog nálunk baptistáknál, ami egy óriási érték. Ha valaki igét hirdet, mint fénypont, azzal lehet nem egyet érteni. Lehet. Lehet azt mondani, hogy az az ő véleménye. Lehet, hogy struc vagy, és csak nem veszel tudomást arról, ami tény. De van még egy fegyver minden egyes embernél, és ezzel a fegyverrel fogunk most élni. Ez a fegyver, ez pedig a személyes tanúságtétel, a személyes bizonyságtétel. A személyes tanúságtétel, a személyes bizonyságtétel az arról szól, ami azzal az emberrel történt. Azaz, vagy igazat mond, és annak van hatása tulajdonképpen minden hallgatóra, vagy hazudik. Nincs harmadik lehetőség ebben sem. Ha igazat mond, akkor annak a következményei valahogy másra is hatnak. Ez egy óriási fegyver. Tehát ha két ember, aki itt beszél majd, nem hazudik, és feltételezzük, hogy nem hazudni állnak ide ki, akkor az az igazság, ami velük történt, hát nehezen megkérdőjelezhető. Úgyhogy két óriási atombomba fog itt most robbanni. Két óriási fegyver, aminek hatása van minden hallgatójára. És csak arra szeretnélek titeket, kettőtöket bátorítani még, azon kívül, hogy ennek most itt lesz hatása. A következő néhány napban, a következő néhány hétben vagy hónapban ez egy olyan éles fegyver, amivel kár lenne, ha nem élnétek. Soha az életetekben nem lesz akkora figyelem körülöttetek, mint most, amikor ezt az eseményt, ezt a szövetséget Krisztussal nyilvánosan vállaljátok. Nem tudom, hány ismerősötök van, nem tudom, hogy egy social networkön vagy bármi egyéb ilyen területen hányan ismernek benneteket, hány emberrel tudtok kapcsolatot létesíteni, hány telefonszám van a birtokotokban, hány emberrel fogtok összejönni az elkövetkezendő időben. De ha most elmondjátok nekik azt, amit most mi is hallani fogunk, aznak óriási hatása van, sokkal nagyobb, mint gondolnátok. És talán soha az életetekben, a későbbiekben ennyi lehetőségetek nem lesz, mint az elkövetkezendő hetekben. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy ezt tegyétek meg, mert sokaknak van szüksége arra, hogy azt hallják, amit most mi fogunk hallani tőletek. Nekem a sorrend úgy van fölírva, hogy Levi Ági, de cserélhettek is, ahogy gondoljátok, szeretettel hallgatunk benneteket.
Sziasztok! Nem szeretek annyira emberek előtt beszélni, szóval hogyha így a lámpaláznak, így minden tünete látszik, azért előre is elnézést kérek. Jó. Hát lassan már 8 éve, hogy Budaörsön élünk, így a családommal. Apukám lelkész volt Zalaegerszegen, én ott születtem, már a 3. gyerekként. És 10 éves voltam, amikor úgy döntöttek, hogy felköltözünk Budapestre. Hát ez az időszak nekem nagyon nehéz volt, mert nagyon egyedül éreztem magam, így az új környezet az így nagyon izgalmas volt, meg érdekes, de igazából tényleg nagyon egyedül éreztem magam, mert barátaimat elveszítettem, akik ott voltak, és így nagyon újakat nem találtam. Aztán elkezdtem álmodni, és ezektől az álmoktól feltem, mert az volt bennük, hogy egyedül maradok a világban, és hát ugye megtörtént az elragadtatás, és tényleg így itt maradtam egyedül, szóval így elég ijesztő volt. És utána nem aludtam nagyon sokáig, mert feltem ettől az államtól, aztán elmondtam apukámnak. Apa az elmondta nekem, hogy Jézus meghalt értem, és hát egyáltalán nem az a terve, hogy magamra hagyva maradjak itt a világban, hanem hogy az ő gyermeke legyek. És ekkor megtértem. Hát ezután egy ideig nagyon jó kapcsolatom volt Istennel, és tényleg nagyon boldog voltam, de mivel mondtam, hogy költöztünk, és annyira nem voltak barátaim, hát meg egy olyan osztályba kerültem, ahova nem is tudtam beilleszkedni. Így egyre rosszabbul lettem, és ekközben a sulimban el is kezdtek szivatni. Szóval folyamatosan megaláztak az osztálytársaim alatt, elhitették velem, hogy értéktelen vagyok, és igazából nem szeret senki. Teljesen össze voltam törve, így hát imádkoztam barátokért, elfogadásért, amit akkor úgy éreztem, hogy nem kaptam meg. Aztán hát teltek múltak az idők, sulit váltottam, felvettek az IJ-sbe. Hát igazából az egyik legnagyobb álmom az volt, hogy oda járjak, és hát ezt is megkaptam. Aztán egyik nyáron volt egy ilyen nagy kiborulásom, hát nem is tudom, hogy igazából miért, de végig gondoltam ezt a pár évet, és hát rájöttem, hogy ebben az új iskolában igazából szeretnek engem az emberek, és olyan barátokat kaptam, akikért borzasztó hálás vagyok, és én igazából gyűlöltem Istent. Azért, ami így történt velem az elmúlt évek során. Aztán rájöttem, hogy nagyon hálás vagyok, és hogy minden szeretetet megkaptam, amire csak vágyhatok. És igazából így lázadtam ez ellen az egész ellen, így folyamatosan mindenhol az jött velem szembe, hogy hát mindenkinek az életében ugye van egy gyűr, hogy ezt Isten tudja betölteni. Hát én próbáltam mással betölteni, aztán ez annyira nem jött be. És végleg rájöttem, hogy Isten nélkül egyszerűen nem tudom végigcsinálni ezt az egészet, és hogy még akkor is, amikor én gyűlöltem őt, és azt akartam, hogy tűnjön el, akkor is az egész életem során ott volt. Mindent megkaptam, amire vágytam. És igazából boldog is voltam, csak azért sem akartam az lenni már így megszokásból. És miután erre rájöttem, így nagyon szörnyen éreztem magam, mert hálásnak kellett volna lennem, és ekkor döntöttem úgy, hogy én be akarok merítkezni. Mert ezzel ki akarom fejezni a hálámat Istennek, hogy bármi történik, és bármennyire ellekem magamtól, valamikor rám jön, hogy mennyire gyűlölöm őt, pedig egyáltalán nincsen okom rá, akkor sem hagy el engem, és továbbra is szeret. És hálás vagyok azért, hogy még így is megvan az a kegyelem, hogy vele lehetek. Az én történetem ennyi.
Köszönjük szépen. Én mondtam, hogy üt. Ne hagyd abba. Mondd el minél többeknek. Ági, gyere.
Jöhetsz velem. Igen. Technikai megbeszélés, elnézést. Most maradsz, vagy jössz? Nem döntöttél, akkor maradj itt, akkor ezt visszamész. Sziasztok! Bocsánat. Sziasztok! Olvasni fogom, ha nem baj. Tegnap este egy kicsit megijedtem és sírtam. Akkor felhívtam az anyukámat. Utána imádkoztam. És aztán Marikával is beszéltem. Pistát nem találtam. Utána megtaláltam. És vele is imádkoztam. Utána megnyugodtam. Most itt állok. Nem megkérdőjeleztem, csak megijedtem. Fájt a hasam, elkaptam egy vírust pár napja, és ilyenkor mindig megijedek. Megint ez történt. Polgár Ági vagyok, ha valaki nem tudná a nevemet. Én sose jegyzem meg másokét, elnézést kérek. Vagy nem tudom. Én vagyok az, aki az Alánnal, a kisfiammal már egy éve járunk ide, illetve még csak egy éve járunk ide. Éppen ezért nagyon fura is ez nekem. Ha évekkel ezelőtt valaki nekem azt mondja, hogy 2015 nyarán be fogok merítkezni, akkor visszakérdeztem volna tőle, hogy mit csinálok majd, mit teszek majd. Akkor most csavard vissza. Nem hívő családba születtem bele, és Isten nálunk nem is szerepelt. Azt hiszem, az én életemben sem. Zalán, így nem tudok beszélni.
Jöjjtök.
Apa segítesz. Jó. Tehát nem hívő családba születtem, és Isten nálunk nem szerepelt a képben, az én életemben sem, illetve úgy gondoltam, hogy nem létezik az én életemben. Az én egyik legnagyobb hibám emberileg, hogy türelmetlen vagyok, a másik, hogy maximalista. Ezzel szemben velem Isten türelmes volt, és megbocsájtó, engedett, és engedesendőnek lenni. Milliószor estem el, mentem a saját fejem után nélküle, egészen mostanáig. Az édesanyám, aki mindig megbízott bennem, és most eljött, ez fontos nekem, mindig hagyott messzire repülni. Mert tudta, hogy mindig tudom, hogy hol vannak azok a láthatatlan határok, ahol meg kell állnom, bármilyen őrültséget is tettem az életemben. Ugyanakkor ő kitartásra, szívóságra és önállóságra nevelt, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok neki, mert ez évekig elég volt arra, hogy ha elestem, akkor fölálljak. Ha bántódást ért, akkor megbocsássak. Ha bármi problémám volt, akkor azt túléljem. És ez egy ideig elég is volt. Ám az utolsó 8 évben annyi minden történt velem, milliószor estem le, és pofára. És ő ekkor is mellettem volt, de ez már nem volt egyszerűen elég, mert az anyukám egy ember, és nekem ennél többre volt akkor szükségem. Igen. Most menj oda apához, légy szépen, szeretném elmondani, és így nem tudom. Kérlek szépen. De akkor maradj nyugton, kérlek. Ne arra kutatok. 8 évvel ezelőtt kezdődött igazán a körülöttem minden, ami nem jó. És 4 évvel ezelőtt teljesen elveszítettem a lábam alól a talajt, akkor váltam el, akkor lettem rákbeteg, és akkor történt a volt férjemmel egy tragédia, amikor nem tudtam előre, hogy hány évig fogom egyedül nevelni a Zalánt, hány évig nem látja ő az apukáját, és akkor kemoterápiát kaptam. Ekkor még mindig megpróbáltam összeszedni magamat. Az anyukám ott állt mellettem, és sok ember segítségét nagyon-nagyon nehezen, de megpróbáltam elfogadni. Az volt a legnehezebb, hogy mindig a múltba néztem, és előre nem tudtam. Eltelt így 2 év, ez a manó megnőtt, és egyre rosszabb éppen. Mert ez megható azért. És 2 évvel ezelőtt szerelmes lettem valakibe, aki egy keresztény férfi, és a kezembe adott egy Bibliát. Egy sor szabállyal egyetemben, amit nem értettem. És érteni akartam. Ekkor én már egyébként fohászkodtam az égiekhez, levelet írtam az angyaloknak, tapogatóztam valami vagy valaki után, de nem tudtam megmondani, hogy miért. Csak annyit akartam, hogy valaki kegyelmet gyakoroljon felettem és segítsem. Lépésről lépésre haladtam, először elolvastam a Bibliát az elejétől a végéig. Megnéztem számtalan igehirdetést, dicshimnuszt hallgattam, és eljutottam ide hozzátok, Kősziklába. Ekkor Isten létezésében már hittem, de Jézus nem tudtam hova tenni, és nem tudtam befogadni. Mindaddig, még nagyon sokat beszéltem veletek erről, mindig valaki segített egy mondattal, egy e-maillel, egy szóval. És egyik reggel úgy ébredtem föl, hogy ez nem kérdés ez már a számomra. Pista azt mondta, hogy higgyél. Hát én hittem. Megéreztem Istennek a kegyelmét, megértettem, hogy igenis van bűnbocsánat, hogy Jézus értem, az én bűneimért is meghalt a kereszten, és hogy nem kell ezen túl már a saját csatáimat egyedül megvívnom, mert nem vagyok egyedül, mert segítséget kapok, meg eleve képtelenség. Felfogtam, hogy csak a kezébe kell adnom az életemet, a sorsomat, engednem kell, hogy ő munkálkodjon bennem, hogy ő fogja a kezemet, hogy ő segítsen nekem. Megértettem, hogy az Úr nem akarja már, hogy szomorkodjam a múlt miatt, vagy aggódjam a jövőért. Csak higgyek benne. Hagyjam, hogy megmutassa az utamat. Hálás vagyok Istennek a szeretetéért, hogy kitartott mellettem türelemmel, pedig milliószor mondtam ellent neki. És azért, hogy itt vagyok közöttetek, és ti vagytok azok, akik segítettetek nekem őt megtalálni. Úgyhogy így most a bemerítéssel szeretnék bizonyságot tenni az Úrnak, hogy a kapcsolatom vele tovább növekedhessen. Köszönöm.
Köszönjük, Ági. 2 húsvérembert hallottatok, láttatok, akik találkoztak az élő Jézussal. Ez lehetséges. Nekik is, neked is. Érdemes ezen elgondolkodni, hogyha nekik lehetséges, akkor mindenki másnak is. Ami most következik, folytassuk Isten dicsőítését ezek után, segítsen ebben a csapat. És a dicsőítés után imádkozni fogunk, mert az is fontos része a közösségünknek. Hiszünk a párbeszédben még akkor is, hogyha amit itt hallunk, az a mi szavunk, de hisszük azt, hogy Isten hallja ezt, és hisszük, hogy válaszol. Imádkozni fogunk az ének után Leviért és Ágiért, hogy az az elhatározás, ami ma megszületett, az a pecsét, amire hamarosan sor kerül, az, ahogy hisszük, ne valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete lehessen.
Álljatok föl. Legyen ez a dal egy imádság. Áldom szent neved, magasság és mélység.
Kérhetem azt, hogy maradjatok még állva, most következik ez a bizonyos imádság, és arra hívlak benneteket, hogy csatlakozzatok ahhoz, hogy egy áldást mondjunk Áginak és Levinek az életére. Hadd kérlek benneteket, hogy gyertek ide, illetve Tamás, téged is. a bemerítés előtt, tehát itt imádkozunk azért, hogy Isten áldása ott legyen az életükön, Szentlélek töltse be őket, legyenek áldottak és boldogok ebben a keresztény életben. Tehát hívlak benneteket, hogy csatlakozzatok, és ha van bennetek egy áldást, ti is mondjátok ezt el. És majd utána az imádság után még egy kis emléklapot is szeretnénk átadni nektek.
Édesatyám, itt állunk most előtted, és szeretnénk hálát adni Leventéért, Ágiért. Most szeretnék Leviért imádkozni, és megköszönni neked őt. Köszönjük, hogy adtad nekünk őt ajándékba, és hogy itt lehet közöttünk a családunkban, hogy itt lehet a gyülekezetben. Köszönöm azt, ahogy te vigyáztál rá az élete során, és a sok fájdalom, amiről most itt néhány dolgot elmondott, hogy te ott voltál vele. És hogy akkor is szeretted őt, amikor ő haragudott rád. Köszönöm, hogy bemutatkoztál neki, Úr Jézus, hogy megismerhetett téged, és hogy odaszánta magát arra, hogy kövessen téged. Mert fölismerte, hogy te voltál az, aki igazán jót akartál neki, és önmagadat adtad érte. Imádkozom, Úr Jézus, sok-sok dolog áll még ő előtte, még sok küzdelem, fájdalom, öröm, sok minden vár még rá. Kérlek téged, hogy adj neki erőt, hogy hűséges legyen ahhoz, amit ígért neked. Add, hogy amikor könnyen megy, amikor nehezen megy, amikor boldognak, vagy éppen szomorúnak érzi magát, tudjon veled járni, veled együtt végigmenni ezeken. Kérlek, hogy majd veled találjon, Uram, egy olyan hivatást, amiben jól érzi magát, egy olyan társat, akit szeretni tud, és hogy veled tudjon jó édesapa is lenni. És kérlek, hogy te töltsd be a te szent lelkeddel, Uram, és vezesd őt, adj neki erőt mindenhez, ami ő előtt áll még. Légy vele az ő élet útjában. Amen.
És Úrunk, szeretnénk folytatni az imádságot, és Ágit is eléd hozni. Mert te vagy, Úr Jézus, az, aki az ő bűneiért is meghaltál. Te sebeid által neki is gyógyulása van. Minden, amit vállaltál, ő érte is vállaltad, és köszönjük, Uram, hogy ő ezt megismerte, fölismerte, elfogadott téged. Most azért imádkozunk, Urunk, hogy Ágit a keresztény életében áld meg, Uram, a menny minden áldásával. Imádkozom azért, hogy adj neki bölcsességet, adj neki vezetést, hogy tudja mindig, hogy jó úton kell neki járni, és ebben a jó úton, Uram, adj neki világos vezetést. És kérjük azt, Urunk, hogy ami az elmúlt években tönkrement, vagy elromlott, vagy fájdalmat okozott, hogy a betegségeknek, a nyomorúságoknak a nehézsége, az Uram legyen a múlté, és kérünk tőled olyan kegyelmet, hogy add a kárpótlásodat Áginak, hogy a következő időszak lehessen egy olyan megtapasztalás az életében, amikor azt látja, hogy te sokkal többet adsz, és sokkal jobbat adsz, mint amit ő el tud képzelni, vagy el tud gondolni. Imádkozom érte, hogy áld meg őt, Uram, a magánéletében, a kapcsolataiban, úgyis, mint anyuka, a kisfiát tudja jól nevelni. És áld meg, Uram, az anyagi, fizikális dolgokban, hogy legyen ezen a területen is áldott. És kérjük, Uram, hogy a te szellemeddel töltsd be őt teljesen, hogy a te védelmed és a te áldásod alatt tudja élni az életét. És kérünk, Uram, hogy itt a gyülekezetben is hadd tudjon Ági kiteljesedni a munkájában, a hivatásában, mindenben olyan legyen olyan, aki átéli azt, hogy te megáldottad őt, és a te jelenléted, a te szereteted túlcsorduló módon ott van az életében. Imádkozunk azért, hogy legyen ez így. Most kérjük azt is, hogy védd meg, Uram, az ördög minden támadásától, minden nyomorúság, nehézség, Uram, legyen távol tőle, és add neki a te kegyelmedet, örömedet és a te békességedet. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyet, és szeretnénk nektek átadni még valamit. Egy pillanatra még maradjatok, Levi és Ági. Ez Heizer Levente, ez pedig Polgár Ágnes. Talán, hogyha megfordultok, akkor csak annyit, hogy van a gyülekezetünkben valaki, aki most nem tud itt lenni, de nagyon kreatív és nagyszerű kézügyessége van, úgy hívják őt, hogy Huszár Erzsi. Szóval az ő kézi munkája ez a kis emléklap, és van benne egy ige, amit majd megnézhettek, de majd a parton még ezt elmondjuk nektek, mielőtt be fogtok merítkezni. Isten áldjon benneteket!
És most következik a logisztikai bravúr. Azaz, hogy 100 ember együtt mozog. Ha mindenkire csak egy percet kell várni, az majdnem másfél óra. És így ne szórjunk is senkivel, főleg ne azzal, aki pontos a legelején. Úgyhogy egy jó hír, hogy mosdó van a parton is. Tehát, ha szabad ilyet kérnem, akkor mondjuk, Tomi, hogyha te neked úgyis előre kell menned, légy te az első, én leszek az utolsó, és kettőnk között minél gyorsabban, innen most együtt vonuljunk ki, és vonuljunk le a partra. Visszafele, hogyha ebédelni szeretne még valaki, tehát 12:30-ra kell ide érni. Jaj, és még egy fontos dolog, bocsánat, egy nagyon fontos dolog még az első előtt. Tartozunk még valamivel, mert ilyen formában erre már nem lesz lehetőség. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy tapsal Krisztáiknak a szervezésért. Köszönjük!